Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi. Az ítélet ez, a világosság a világba jött. És az ítélet az, hogy bármelyikünk bele tekinthet az élet tükrébe, és megmondhatjuk magunkról azt, hogy amikor belenézünk ebbe a tükörbe, hogy akkor mennyire bújtunk el a sötétségbe, és mennyire élünk vagy éltünk úgy, hogy merhetünk a világosságban lenni. Pilinszky Jánosról mondják ezt a történetet, hogy egy köztudomásúan és elég harsányan, de legalábbis határozotta magát ateistának tartó író barátja, oda ment Pilinszkyhez, és azt mondja, na János, hát te képes vagy elhinni azt, hogy lesz majd valami ilyen utolsó ítélet, és akkor az meg majd úgy lesz, hogy tényleg a harsonákat megfújják, és akkor aztán Isten valami trónszékről elkezdi mondani az ítéletet. Hát csak nem képzeled, hogy ez így lesz, te ezt komolyan tudod venni. Pilinszky János elmosolyodott, és azt mondja, nem, hát ezt nem tudom komolyan venni, ez egészen biztos nem így lesz, hanem talán inkább úgy, hogy az utolsó ítéletkor jön majd egy angyal, és mindenkinek a nyakába akaszt egy táblát, és a táblán semmi más nem lesz, csak az, hogy hogyan élt. Természetesen nem tudjuk, hogy lesz. De minden esetre, hogyha ezt a képet tovább vihetem, és azt, ahogyan Jézus a nyilvános működése elején beköszön, és azt mondja, de hogy lehetséges az, hogy mi, akik hát rajongunk a világosságért, annyira örülök, hogy megvannak ezek a fények, egyszerűen sokkal jobb így itt lenni. És hogy amikor fél homály volt a templomban, hogy az mennyire nem esett jól, hogy hát persze, hogy szeretjük a világosságot. És akkor mégiscsak hogy lehetséges az, hogy az emberi természet ennyire vonzódik ahhoz, hogy néha a sötétség leple alá kerüljön. És az első gondolatunk így szól, egyszerűen azért, mert van bennünk egy gyermeki működésmód. És a gyermeki működésmód az így szól, hogy ha valamit nem látok, akkor az nincs. Ha becsukom a szemem, akkor az lehet, hogy nincs is. És tényleg a gyereknek a valósághoz, a realitáshoz fűződő viszonya igencsak még kezdetleges, még fejlődik és növekszik, még annyi mindent kell magára szednie és megerősítenie, hogy a realitást és a valóságot be tudja fogadni. Ezért kétségkívül becsukjuk a szemünket, sötétet csinálunk, mégpedig azért, mert amikor sötétet csináltunk, akkor megnyugszunk. És azt mondjuk, igaz, hogy sötét van, de legalább akkor nem kell látnom valamit, ami túl soknak tűnik, vagy túl fájdalmasnak, elhordozhatatlannak, elviselhetetlennek. Tulajdonképpen mindig, amikor lekapcsoljuk a fényt az életünkben, de legalábbis bizonyos területeken, mint ahogy a lakásba megyünk, és na ott mindig sötét van, na ott nem, a nappaliba van, az egy jó hely, azért hívjuk nappalinak. Az életünknek vannak területei, azok meg a nem is tudom, hogy kéne őket hívni, de ott nem kapcsolunk lámpát. És hogy tulajdonképpen emiatt a gyermeki működésmód miatt tesszük ezt, hogy amikor sötétben vagyunk, akkor átélhetjük, hogy nem fáj annyira. Hogy nem szembesülünk valamivel, amivel kapcsolatban nem is tudjuk, hogy mit lehetne, vagy mit kellene tennünk. Ez az első. És nagyon érdekes, hogy kutatások a következőt állítják rólunk emberekről. Hogy ha választanunk kell, hogy magunk vagy mások előtt be kell ismernünk, most értsétek jól, be kell ismernünk, hogy gazemberek vagyunk, vagy azt, hogy ostobák, inkább ostobák vagyunk. Sokkal szalonképesebb az ember számára maga elé állni, vagy bárki más elé, és azt mondani, hát gőzem se volt róla. Nem, hát ezt nem tudtam, hát nem is sejtettem, hát ezt én nem láttam, én ezt nem hallottam, hát fogalmam se volt róla. Tulajdonképpen az emberi lélek úgy működik, hogy inkább választjuk az ostobaságot, mint a gazemberséget, hogyha azzal magunkat kellene szembesíteni. Nem vagyunk gazemberek, erre utalt a mondat, hogy értsétek jól. De ha választani lehet, akkor inkább az ostobaságban bújjunk el, mint hogy fölismerjük és bevalljuk azt, hogy valaminél, ha fényt kapcsolnánk, akkor nem szívesen járkálnánk úgy egymás előtt. A második gondolat így szól, hogy nem tudom, hogy jobb-e az, amikor valaki a sötétségben van, de közben kihúzza a mellét, és azt mondja, hogy én látok. Tulajdonképpen ez is egy nagyon ősi stratégiánk, hogy a sötétben vagyunk, és azt mondjuk, hogy én látok, és tulajdonképpen nem véletlen, hogy a farizeus az a valaki szimbolikusan megtestesül benne ez a fajta működésmód, hogy bár a sötétségben van, azért, hogy védje magát, azért, hogy ne fájjon neki az élet, azért, hogy magáról föntarthassa azt a képet, hogy én rendes vagyok, és becsületes, és igaz, és klassz, és jó. Ezért bár a sötétséget választja, mégis azt mondja, hogy látok, és a világosságban élek. És ez az, amire Jézus olyan gyakran mondja azt, hogy hát pont ez a te legnagyobb nehézséged és nyomorúságod. Hogy azt mondod a sötétségben, amit választottál, hogy én világosságban vagyok és látok. Legalább mondanád, hogy sötétben vagyok. Hogy neked is és mindenkinek sokkal jobb lenne. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok ezzel, mikor mertetek elég bátrak lenni ahhoz, nekem elég későn sikerült, hogy azt merjem mondani valamire, hogy nem tudom. Hogy azt tudjam mondani, hogy hát ehhez egyáltalán nem értek. És még a kérdést se nagyon értem, úgyhogy kicsit utána kell néznem. Hogy tulajdonképpen ez a nagyon egyszerű válaszhoz, hogy hát ezt sajnálom, ezt nem tudom, vagy ezt nem értem, vagy fogalmam sincs róla. Nekem legalábbis több évtized vezetett el, hogy egyáltalán egy ilyen egyszerű helyzetben is merhessem azt mondani, hogy nem, hát ebben a dologban a sötétségben vagyok, és nem tudom, hogy ez hogyan van. A második gondolat tehát így szól, hogy nem tudom, hogy jól járunk-e azzal, hogyha a sötétséget választjuk, de közben azt mondjuk, hogy a világosságban vagyunk. És tulajdonképpen a mi kultúránk nagyon pártolja ezt a megoldást. Mégpedig akkor és azért, amikor azt mondja, hogy kiállnak elénk emberek, vagy éppen mi magunk állunk ki, és akkor azt mondjuk, hogy hát mindenképpen legyen pozitív az önmagunkról alkotott kép, hogy az a rusnya önmagunkról alkotott negatív kép, na attól vagyunk olyan boldogtalanok, attól vagyunk olyan elégedetlenek, attól olyan rossz az életminőségünk, úgyhogy alkossunk magunkról egy pozitív képet. Egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy magunkról pozitív képet alkossunk, hanem arra van szükségünk, hogy magunkat becsüljük, hogy magunkat úgy lássuk, ahogyan Isten lát bennünket. Amikor úgy tudom magamat látni, ahogy Isten lát engem, akkor az egy vállalható látásmódja a saját életemnek, anélkül, hogy bármit hazudnom kellene, vagy le kellene tagadnom. Ezért tulajdonképpen arra van szükségünk, hogy merjük látni a pozitívat magunkról, és merjük látni a negatívot. Tulajdonképpen egyszerűen csak merjünk reálisan látni. És a reális látásmód leginkább abban testesül meg, hogy úgy látom magam, ahogy Isten lát engem. Hogy tulajdonképpen egy életen keresztül megpróbáljuk kidolgozni azt a látásmódot, hogy hogy lehet nagyon világosan látni a jót és a rosszat magamban, és közben szeretni magamat. Hogy lehet nagyon világosan megkülönböztetni, hogy ezt helyesen tettem, ezt meg helytelenül, és közben nem elárulni magamat, vagy nem ellépni magamtól. És hogy ez a föntartott önmagam megbecsülése, ez hogyan lesz aztán forrásává annak, hogy még bátrabban tudjam bármikor azt mondani, hát ez elég nagy sötétség volt, amit most csináltam. A második gondolat így szól, de nagy dolog, hogyha amikor sötétben vagyok, nem mondom azt, hogy látok. A harmadik gondolat pedig így szól, hogy miért is akarjuk a sötétet? Például azért, mert amikor valami a világosságra kerülne az életünkben, akkor az a félelmünk támad, hogy az elviselhetetlen lesz. Érdekes módon a világossághoz kapcsoljuk azt a félelmünket, hogy ha az majd nyilvánvaló lesz és látható, abba bele fogok pusztulni. Ez az emberiség egyik legnagyobb tévedése, hogy amikor világosság van, abba bele fogok pusztulni. A realitás az, hogy amikor sötétség van, abba pusztulunk bele. És milyen nagy dolog, mikor összeszedjük a bátorságunkat, és szembenézünk azzal a félelmünkkel, hogy ha világosság lesz, akkor bele fogok pusztulni, mert nem így van, hanem akkor szabaddá válok. Talán ismeritek azt a kutatást, annyira érdekes, azt kérték házas emberektől, legyetek szívesek, írjatok egy esszét arról, hogy miért vagytok elégedetlenek a házastársatokkal. Hát tulajdonképpen néhány év házasság után ezt az esszét mindenki meg tudja írni. A különbség csak az esszé hosszában található. Ezért aztán teljesen véletlenszerűen lehetett a kutatáshoz embereket kérni, és ténylegesen nagy buzgalommal a tudomány oltárára helyezték azután az esszéket. És így aztán a kutatók elolvasták, volt, aki két oldalt írt, volt, aki ötöt és hatot is. Igen ám, de nem ezzel volt vége a kutatásnak, hanem úgy folytatódott, hogy mindenki, aki megírta az esszéjét, utána a kutató készített vele egy interjút, és arról kérdezte, hogy és tulajdonképpen most elégedette a házastársi kapcsolatával, vagy nem. És erre a többség azt mondta, hát most írtam róla öt oldalt. Hát nem olvasta, hát miért kérdezi ezt? Hát az volt a kérdés, hogy miért vagyok elégedett, hát itt van öt oldal, hát eléggé részleteztem, nem hagytam ki belőle semmit. Igen ám, de létezett egy kisebbség. És ez a kisebbség azt mondta, hogy te kétség kívül, amit itt leírtam az esszében, hát ez így, legalábbis én így élem meg az egész biztos. De azért senki mással nem cserélnék. Hogy én nagyon szívesen élek a férjemmel, a feleségemmel, hogy hát de nagy dolog volt, hogy mi megházasodtunk és együtt vagyunk. És a kutatók a következő lépést tették ezután. Az esszé alapján lehet-e látni a két csoport közötti különbséget? Azok között, akik elégedetlenek, és azok között, akik elégedettek. És kiderült, hogy azok, akik azt mondták magukról, hogy ők elégedettek, miközben mindez a nehézség a realitáshoz tartozik, legalábbis az ő élményvilágukhoz, hogy az ő esszéikben rendszeresen és rendre szerepelt egy szó, amit lehet, hogy sokan már tudtok. Hogy mi is ez a szó. Míg azoknál, akik elégedetlenek voltak, ez a szó nem szerepelt. Ez az egyetlen szó, ami megkülönböztette őket őktől, hogy akik esetleg később a hanganyagot hallgatják, egyáltalán ne értsék, miről beszéltünk. Ami tehát
a két csoportot megkülönböztette egymástól az az, hogy az elégedetteknél újból és újból megjelent ez a szó, hogy de. És a de után a következő tartalmak szerepeltek. Kétség kívül nagyon utálom, hogy a feleségem rendetlen. De olyan jó ebédeket tud főzni. Vagy kétség kívül hihetetlenül bosszantó, hogy mindig a férjemre kell várni. Mert ő még mindig matat valamit a számítógépen. De azért, ha valamit úgy nagyon gyorsan, frappánsan meg kell oldani, azt jól csinálja. A de és a de mögötti rész az arról szól, hogy valaki nagyon is tudja, hogy a villanykapcsoló nála van. Hogy kétségkívül láthatjuk azt, hogy ilyen és olyan, ilyen maszat és olyan sötétség, paca és folt, mert az mindenhol van. De azért a kezemet ott tartom a villanykapcsolón, és rendre fölkapcsolom, és föl, és föl, és föl, és föl. És ezért bennem elevenen él az, bennünk elevenen él az, ami a de utáni rész. De nagy dolog megérezni annak a szépségét, hogy én kapcsolom a lámpát. És hogy amikor több világosság van, az nem is olyan fenyegető. Amikor több világosság van, az valahogy a szabadság felé visz bennünket. És aztán a negyedik, kétség kívül, nagy hősiességre utal az, amikor nap-nap után a különböző helyzetekben, ahol átéljük az életnek a drámaiságát, újból és újból emlékeztetjük magunkat arra, hogy mindig van egy önrész. Fölkapcsoljuk a lámpát, és bírjuk a világosságot. És hogyha visszatérhetek ahhoz a képhez, amiről Pilinszky János beszélt, úgy képzelem el, persze nem így lesz, de úgy képzelem el, hogy ott van rajtunk ez a tábla, hogy mit tettünk életünk során. De a mondatok úgy vannak, hogy kétség kívül ezt jól elszúrtam, de bocsánatot kértem utána. Kétség kívül ezt nagyon nem jól csináltam, de egy életre megtanultam, hogy érdemes, és attól kezdve már mindig úgy volt. De jó dolog, hogy Isten is ismeri ezt a szót, hogy de. És hogy azon a táblán, amiről valószínű nem lesz, de mégiscsak, ha valahogy elképzeljük, hogy akkor tudjuk, hogy Isten a világosság, és szereti a világosságot, és ezért a de mögötti részt újból és újból maga elé helyezi, és tulajdonképpen nem azt kéri tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy kapcsoljuk fel a fényt.